amikor nagyobb a légnyomás, akkor azt mondják, hogy olyankor olyan fajta igeüzenetet kell elmondani, amiben a kicsit nyomottan nyomasztóbb dolgokra lehet reagálni, és akkor olyan ige legyen, ami úgy szólít meg téged, hogy akkor mondjuk éppen bűnvallás a sarkkal, vagy megtérésre, mert hogy a magas légnyomás az ilyen, ehhez illik, hiszen ilyen, amit természetünk, és akkor ahhoz passzol. Amikor pedig nagyon alacsony a légnyomás, akkor inkább ilyen vidám, bátorító, lelkesítő üzenetet kell átadni, hiszen akkor arra vagyunk jobban ráhangolva. Tehát itt a suliban azt mondják, hogy ne csináld, de azok, amit hoztak példaként, negatív példaként, azóban meg ezt tanították, csak jól értsétek. Másként is egyszerű módszer, hogy amikor beszélsz, hogyha azt csinálod, hogy közben járkálsz fel alá, hogy a közönség előtt mondod a dolgokat, amit akarsz, aztán mindig előjön egy kulcs szó, amit fontos, hogy mindenki megjegyezzen, akkor hangosabban mondod, és az emberben, amivel maradni hazaviszek, az a hangosan kimondott szó, mert hogy a felalá járkálása egyfajta szuggesztív elemet generálnak az emberben, kb. Mint a hipnózisnál, hogy történik, csak ugye nagyban a színpadon mozogva. Na most nem ezeket fogjuk csinálni, csak azért mondtam el, mert hogy alapesetben lehet azt csinálni, hogy pillanatot kihasználva, jó módon, de értsetek jól a jó módon, befolyásolni a gyülekezetet. Na én nem úgy készültem mára, hogy így az aktuális pillanatban mi a legjobb, hanem az, amit ma akarok hozni eljétek, azt tavaly februárban döntöttem, hogy idén idehozom eljétek. Egy hét csúszással jött végül is, mert hogy én pünkösre terveztem, aztán mondtam azt pünköskor, emlékeztek rá, hogy amit akart veledek az lélekkel kapcsolatban, azt tolok egy kicsit rajta, és helyett lehet az, amit múlt héten hallottatok. Úgyhogy ki az, akinek van emléke arra nézve, hogy tavaly február 5-én, amikor elvegett bemutatkozó szolgálat volt, azt mondjuk a krédó, hogy mégis mit kézzel és hogyan kézzel a gyülekezetben, hogy az mi volt. Bárkinek halvány fosztán, hogy emlék. Semmi gond, ha nem, csak így kíváncsi voltam rá, hogy van-e bármilyen ilyen emlék. Azért is volt ez kérdés számomra, mert hogy akkor, amit elmondtam azon a bemutatkozó alkalomban, mert elvileg bemutatkozó alkalom 23. február 5-én, annak csak a fő pontjait idehoztam most eljöttek újra ismétlésképpen, puskázok én is, hogy mi van kiírva. Ugye arról volt szó, hogy a találtam, hogy lelkületi kacsa, hogy mit, hogyan és miért ez a három kérdés körül, amit megnéztünk, hogy mit jelent, hogy a találtam meg a lelkületi, hogy mindkettő Isten ajándéka, mindkettő hatékonysága növekszik, ha élünk vele, és mindkettőt arra szánták, hogy mások érdekében használjuk, nem pedig önző céljunk elérésére. Tehát amikor múlt héten volt arról szó, hogy a gyülekezetnek a születése, és hogy milyen módon vagyunk együtt, és milyen módon épül együtt a közösség, akkor az erősen kapcsolódik ehhez. Aztán volt még az is, hogy a teresztes tehetséget az ember Istentől kapja, és tovább. A kegyelmi ajándékot pedig Szent Szellem adja minden hívőnek, amikor valaki kitudott tett hitét és bűnei bocsánatát átéli, illetve, tudja tovább olvasni még, mind a kettővel olyan módon élsz, hogy szolgálsz a közösségben, tehát egyikkel szolgálhatsz, de az életedben is használhatod mindennapokban, viszont a lelkületek, amit kapsz Szentlélektől, az konkrétan arra adatot, hogy a közösségben szolgálj alapvetően, ugye egy kivétellel szoktuk ezt emlegetni, hogy mi az, ami különbség, most nem menjünk bele. Mit adott? Csak átfutunk rajta. Profitálás, szolgálat, tanítás, figyelmesanyintés, adakozás, vezetés, irgalmasság, aztán még tovább bölcsesség, ismeret, hit, gyógyítás, adatétel, profitálás, lelket megemlítés, nyelveken szólás, nyelvek magyarázata, apostol ajándék, tanító, segítő, vezető, illetve még van másik három felsorolás, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, ugye ezt ismerjük jól, akkor sokszor volt szó, az 1 Péterben a prédikáció és a szolgálatról van szó intenzívebben, és akkor néhány lelkületik, amik még az írásban nem egyértelműen lelkületiket jelenik meg, az pedig imádság, démonok kiűzése, menjen tovább, pedig szeretet, zene, éneknek az ajándéka. És ezt szokták mondani is, hogy négyfajta kategória, ezt csak ismét, és azért futunk át rajta, mert mindenki jövőzően felére is megedzi. Darálunk gyorsan. A szólás ajándéka, a szolgálat ajándékai, a jelajándékok, és meg a vezetésünk nem mondtam az elején, az ott van még hozzá. És a lelki alkat az ilyen bonzoltán kategória, ezt mindenkitől számon kérem majd jövő héten. Tehát az a lelki alkat már egy 5 szóból áll össze. Ajándékok, lelkület, képességek, alapterészelés, tapasztalat. Remélem mindenki megijeszte mindezt. Oké, jól van. Nem, hogy már elhangzott tavaly februárban is, most is, most már mindenki tudja kívülről, ez csak az ismétlések a része volt. Amiatt akartam azt mondani, hogyan és a miért, hogy a hogyan ismereted fel, tesztek, de az ott nem varázs szeretem, hogy működik, hogy csinálsz egy tesztet, és akkor tudom, mit kell csinálni, aztán kész, vagy milyen ajándékom van. Hú, szegény Sanyi most nagyon utálhat engem, most kapcsolok. Mert hogy nem elég az, hogyha felismered, hogy milyen lelkajándékaid vannak, hanem az is fontos, hogy az, hogy az milyen rendszerben tudhatni, hogyan van hatással. Például nálam a lelkvendék az mind a jövőre irányoló lelkvendékhoz szokták megfogalmazni, amit kibontok az a közösségben, és hogy miért használjuk egy közösségben a lelkvendékokat. Van egy ilyen mondás, hogy a keresztény ez egy másik emberért élő ember. Nem önmagáért él, nem magának él, hanem másik emberért élő ember. És ilyen Isten országa közöttünk van, és ez így meg tudjuk élni, tehát tapasztalni, tudjuk gyakorolni, és tudjuk használni a lelkvendékeinket magunk között. Az élet egy lehetőség sor, amiben a lelkvendékeinkkel kibontakozva tudunk hatással lenni egymásra, egymást támogatva, hiszen Isten összeg, amikkel kapcsolni, közösséget teremtett minket, hogy kamatoztassa azokat a képességeket, amiket a másik javára kaptam. És hogy alapvetően, amiről a múlt héten is szó volt, az ez lenne az alap hozzáállásunk, hogy így vagyok a gyülekezetben, hogy az, amit kaptam Istentől, ami az én erősségem, ajándékom, képességem, az én lelki alkatom, azt arra kaptam, hogy ilyen módon a másik javára használjam. És itt talán már jobban összekapcsolódik a múlt hét, meg a bő egy év, vagy szűk másfél év előtti dolog a fejekben. Azért is akkor eltáztam azt, hogy mivel 23 májusában még ugye hát elég közel volt pünkösd az avatáshoz mindenhez, akkor nem akartam egyébként belecsatni ebbe, de akkor tudtam azt, hogy következő pünköskor ez mindenképpen téma lesz, és elindulunk vele. Úgyhogy így esetek ebbe a csatába, hogy nem a rövid távú légnyomásnak a hatása, hanem egy hosszabb távú koncepció alapján jött a mai napi ígérdetés. Így remélem mindenki számára összeállt már ebbe az 5 perces felvezetőbe, és most már nem is kell tovább beszélni, mert hiszen mindent tudunk. Közben tátlapozom azt, amit nem akarok is elmondani. Úgyhogy ilyen módon állunk akkor hozzá most a mai naphoz, keresve az, hogy hogyan van a további. Azt csak átlapozom, mert ezt véletlenül behagytam, többi dolgot kitöröltem. Tehát, hogy mit, hogyan, miért, hogy mit adott Isten adott számunkra a talentumokat, képességeket, amiket tudunk használni, és adott lelkajándékokat is. Aztán, hogy hogyan adta, úgy adta a lélek megnyilvánását, hogy azt ő a legjobbnak látja, hogy építse Krisztus testét, hogy szolgáljunk vele. És azért, mert a keresztény egy másik emberét élő ember, Isten össze akar minket kapcsolni, és közösségre teremtett minket. Remélem, hogy ez mindenki számára olyan dolog, ami nem újdonság, de akkor hogyan használjunk ezekkel? Ki az, aki emlékszik még az NCD-tesztre, amit még a gyülekezet kitöltött 7, 8, 9 éve? Sok éve ezelőtt. Bárkinek rémlik valami? Ugye volt ilyen csomó kérdés, válaszolni, és aztán végén vagy olyan eredmények, hogy hú de jók vagyunk, vagy olyan, hogy hú de rosszak. Voltam olyan gyerekező, hogy csak azt teltek meg, hogy te jó ég, hát bennünk nulla deci víz fér el, annyira kicsi a kapacitás a lelki értelme van a gyerekeztek, és voltam olyanban, és azt mondta, hogy ó, mi királyok vagyunk, minden belénk fér, és nagyszerűek vagyunk, és mind a kettő nagyon jó gyerekező volt attól függetlenül önmagában is. Szóval a mai napon az ajándék alapú szolgálat nézzük meg, és az NCD felmérésben az egyik ilyen fő pont, az pontosan ez volt, aminek ez volt a neve, hogy ajándék alapú szolgálat, azaz, hogy a gyülekezetben olyan módon szolgáljunk, olyan módon legyünk jelen, ami megfelel az ajándékainknak. Volt-e már veletek olyan, akár munkahelyen, akár bárhol máshol, hogy olyan dolgot bíztak rátok, amit totálisan gyűlöltetek, ami éreztetek, hogy meg se lehet csinálni, és küzdöttek le 3 napot, aztán valaki fél órát megcsinálta. Nem? Nem volt ilyen? Irigyellek akkor. Ugye? Én is vagyok olyan dolgokkal, amik így vannak, hogy nagyon nem fülik hozzáfogom. Annyira távol áll tőlem, annyira más, mint én vagyok, hogy nekiállni és utálok. És tudom azt, hogy nem nagy munka, de teljesen távol áll tőlem. És aztán Timi megjelenik, és sipsuk megcsinálja. És akkor egyrészt maguk, hogy könnyű, hogy megcsinálja. Másrészt azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy megcsinálta helyettem, hogy nem kellett nekem foglalkozni vele. És nagyon egyszerű dolgokból fakad ez. Valakinek van rá ajándéka, lelki alkata, képessége, talentuma, valakinek meg nincsen. Ez ilyen nagy kedvenc dolgom, mert mennyi 47x53, mindenki tudja 2491. Azért, mert 5x5 az 25, 2-0 hozzá 2500, mínusz a 47 és 53 között a különbség, az 3349, tehát 2500-ból 9, 2491, így lehet kiszámolni. Tehát így kell kiszámolni a 47x53-at mondjuk. Remélem, mindenki megérti. Tehát, hogy mivel én szeretem a számokat, nekem ez könnyen megy. De ha megkérdezik azt, hogy hívnak itt az ember, hogy gyülekezem mondjuk 20 embert, ne kérdezzétek meg, légy szíves. Szóval mindenkinek más és más az erőssége. És itt jön be az, hogy amilyen ajándékod van, az szerint képes vagy-e készfél szolgálni, keresed-e, megismered, és beállsz-e abba, illetve ugyanilyen a vezetőség felé is egy kérdés, hogy készek a vezetőség arra figyelni, hogy kinek milyen ajándéka van, és az szerint segíten a szolgálatokat. No, így nézzük meg akkor a Jakab 1-et, Jakab 1-nek a 22-25. Versét. Az arról beszél számunkra, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékén hallgatója, hanem tevékén megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ez az ige verset, az ige szakaszt úgy szoktam leírni, hogy nem tudom, volt-e már veletek olyan, hogy ránéz az órádra, nézd, mennyi az idő, és valaki éppen abban a pillanatban megkérdezett, hogy mennyi az idő, és fogalma nincs, és meg kell nézni még egyszer, mennyi az idő. Volt már veletek ilyen? Az egyik dolog az abból fakad, hogy nem azért nézem meg, hogy mennyi az idő, hanem tudom azt mondjuk, hogy amikor ideire mutató, tehát tök mindegy, most mennyi az idő, akkor kell mennem, és akkor még van 3 percem, és nem azt nézem meg, hogy mennyi az idő, hanem azt, hogy mennyi időd van még. És hogy egyszerűen hiába nézted, el is felejted. És az ige talán ezt számomra is írtatja be legjobban, hogy mit is jelent mindez, de hogy mennyire könnyű megélni azt, hogy elfelejted már azt, amit láttál benne. Mennyire könnyű megélni azt, hogy Isten hív valamire, de elfelejtkezel róla, mert egyszerűen nem olyan dologról, mert Isten hív téged valamire, de te nem olyan dologban állsz benne éppen, amire hívott téged, hanem olyan más dologban. Lehet, hogy Isten akar veled valamit kezdeni, akár a gyülekezetben, akár a mindennapi életedben, de te teljesen máshogy elfoglalva, és egyszerűen nem jut már rá kapacitásod, időd, energiád. El vagy foglalva saját dolgaiddal, és nem tudsz Isten dolgaira figyelni. És azt mondja, de amikor meg arra figyelsz, hogy mi az, amit Isten szeretne veled, akkor az nem ilyen teher lesz, hanem akkor annak a tevékeny megvalósítójává válsz. És mennyire jó lenne a gyülekezetben úgy tudnánk együtt lenni, hogy mindenki, aki cselekszik, aki benne van a közösségben, aki ott szolgál, az úgy van benne, hogy abban tud kiteljesedni, ami ilyen módon egészíteszi őt, és tevékenyen részt akar benne venni. Amikor olyan módon tudnánk együtt lenni. És sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos gyülekezetben a szolgálat, és ez tényleg így is van. De nem azért fontos, hogy valaki már végezzen el valamit, mert senki más nem csinálja meg, és ha nincsen szolgálat, akkor leáll ez egy vagy másik terület. Nem azért kell a gyerekek felé most gyerekszolgálatot csinálni lent, mert ha nem lenne, akkor itt lenne fenni zajongalának. Hanem az van bennünk, hogy azt szeretnénk, hogy fejlődjenek a gyerekek. Nem azért a dicsőítésben minden áron hangszerrel, hogy éppen ilyen kell szolgálni, mert különben mi ez a dicsőítéssel, hanem azért már magasztalni akarjuk Istent. Teljesen más a szándék, más a cél benne. És nagyon sok ilyen példát lehetne hozni, hogy mi minden bennünk van. És lehet úgy szolgálni, hogy most itt ment a dicsőítés, köszönjük szépen ezúton is. Vagy lehet úgy is szolgálni, nem tudom, voltatok-e már ilyenem, hogy valaki odáll a polchoz, az iPodon beállítja a következő dicsőítés, és aztán azt tényleg a gyülekezet. Voltatok már ilyen gyülekezetben? Mi már voltunk, és képzeljétek el, hogy van, amikor szörnyű. És akkor meg semmi különbséget nem érzik el ahhoz képest, amiképpen 6-8-10 tehetséges ember itt áll, és dicsőít. Mert hogy nem azon múlik elsősorban, hogy most akkor mennyire profi emberek állnak elől, vagy mennyire nagy cél a dicsőít, és az is sokat tud számítani rajta, és úgy befolyásolni, de sokkal jobban múlik rajtam is. Hogy én hogyan vagyok éppen ott abban a helyzetben. És hát, hogy furcsa, azok elsőre egy ilyen dicsőítés, de nagyon jó is tud lenni. És szerintem már mondtam, de azt mondjam, hogy újra nekem az akkora élmény volt, az egyik kedvenc gyülekezetem, és benne a dicsőítés az volt, mikor elmentünk egy Angliába, egy ilyen kicsi gyülekezetben 20-25 ember volt. Volt egy fiatal srác, aki 18 éves volt, és éppen egyetemen ment, és akkor búcsúztak el a gyülekezettől, mert költözött fel, nem tudom melyik városba, tök mindegy. És most a beszólástól mentesen akarom így mondani, hogy rajta kívül mindenki 60 és a halál között volt. És szinte csak nyugdíjasok voltak, csak őszhajók a gyülekezetben. És mivel nem volt olyan, aki tudna akár énekelni, akár hangszer játszani, ezért playbackről ment a zene, és volt egy nagyon idős bácsi, aki mondta, hogy most neki állt tanulni a dicsőítést, és úgy néha-néha úgy hozzá tudott pengetni egy-egy akkordot, mert gyakorolt vele együtt, miközben szólt playbackről a zene. És az a gyülekezet, ez magával ragadott engem. Azok az emberek annyira tudtak örülni Istennek, hogy az arcokra volt írva az öröm. Hogy úgy voltak ott a gyülekezetben, hogy egyszerűen sugárzott volna a boldogság. Lehet, hogy éppen alacsony volt a légnyomás, és azért nem tudom, de a lényeg az benne, hogy mindenképpen bennük volt az a fajta öröm, hogy milyen jó Krisztussal együtt lenni. Szóval nem a különböző dolgoknak a minőségén volt. És nagyon sok példát lehetne hozni különböző alkalmakra, hogy mi tud nagyon jó lenni. Hogy éppen mondjuk az, hogy valaki egy nagyszerű adást tart égetetésben, vagy éppen csak playbackről hallgatsz meg valamit. Mind a kettő tud erőteljes lenni. A GLS konferenciák, ezek a Global Leadership Summit, ezek a vezetőképző, vagy nem tudom, vezetői tréningeken gyakran videóról vetítik ki az eladásokat, és mégis nagyon erőteljes tud lenni, és tud hozzánk szólni. De hogy egyik sem arról szól most, hogy akkor mennyire profi valaki valamiben, hanem hogy vannak különböző szolgálatok, és amikor azt gyakoroljuk, akkor azzal van egy szándékunk, mégpedig az a szándékunk vele, hogy azzal mások javára tegyünk. Azért vannak ezek a szolgálatok, amiket végzünk, hogy azzal mások javára tegyünk. És persze mindenki számára egy evidens mondat, ez nem egy újdonság, mondok, ezzel tisztában vagyok, de hogy ez a szándék. Az, ahogy a gyülekezet együtt van, abban a szándék, hogy építsem a másikat. A lelki ajándékunkat kaptunk, aznak az a lényege, hogy építsük a másikat. Szóval akkor arról van szó, és azt mondom, hogy akkor a ajándék alapú szolgálatról lesz ma szó, akkor arról lesz szó, hogy te hogyan lehetsz hatékony a többiek életében, hogyan tudsz másokra hatni. Nem úgy, ahogy te elképzelted, hanem úgy, ahogy Isten elképzelte veled. És lehet, hogy te erre azt mondtad, hogy hát, nekem az úgysem megy. Isten meg azt mondja, hogy de én tudom rajtad keresztül csinálni csodákat. Neked valóban nem megy, milyen lehangolunk Istenját mond, de nekem megy rajtad keresztül. És akkor először tényleg ezzel a kérdés, hogy akkor tényleg most mindenkinek kell szolgálni? Ez ilyen általános érvényű szabály? Ez mindenkinek szóló feladat? A Bibliában, hogyha nézzük a szolga szót, szolga, szolgálni, szolgaság szót, akkor ez a szó, puskáznom kell, 1542 alkalommal szerepel a Bibliában. 1542, elég brutális egy szám. Nagyon kevés olyan szó van, ami ennél többször szerepel a Bibliában. Megnéztem azt is, például az apa, atya, apja, atya, ez a kifejezés, ez csak 1153-szor szerepel. Hogy kevesebbszer jól a kevesebbszer, mint a szolgálni szó, és annak a változatai. A szolgálat alapvető fogalom a Bibliában. Sőt, Isten szolgálata, meg Isten felénk való szolgálata is egy alapvető dolog a Bibliában. Az, hogy az emberek szolgálják Isten, és az, hogy mi szolgáljuk Istent, akár a testvérek irányába, akár közvetlenül az ő irányába. Ez egy nagyon fontos kulcspont a Bibliában. És nem csak arra van szó, hogy Isten elhív minket arra, hogy szolgáljunk, hanem arra is, hogy az a szándék, az a célja, hogy valakit mindenképpen fogsz szolgálni. A Bibliában benne van az, hogy valakit fogsz szolgálni. Akár akarod, akár nem. Vagy Istent, vagy mást. Nem fogod tudni elkerülni. Nem fog működni az, hogy én nem vagyok senki szolgálja. Ez egy nagyon jó kis magyar mondat, igaz? Én nem vagyok senki szolgálja. Hagyjon a békén engem. Nem tudják senki előtt, meg hasonlók. Azt mondja a Máté 6.24, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik gyűlöl, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattak Istennek és a mammonnak. A mammon gyakran pénznek pénzként szokták azonosítani, de nem csak a pénzre igaz a mammon, hanem nagyon sok minden más is lehet. És a számomra mindig nagyon kemény mondat. Annyira rosszul áll, hogy pont tükrözött nekem minden, és nem látok semmit se. Igazából olyan szempontból is, hogy ha valamit nagyon szeretek, akkor annak szánom az időmet, energiámat, a figyelmemet. Nemrég néztem egy ilyen kis nagyon rövid Simon Sinekes előadást, amikor egy két perces kiradott részlet volt egy adásából. Annyit mondott csak, hogy anyám beszélt, hogy néznek, hogyha egy telefon, hogy nézzem, hogy beszélek hozzátok, így beszélt, szóval most kérjék egy telefont. És elkezdem, hogy mondtam, és tudom a kezébe. Csak az, hogy a kezemben van, ha rá se nézed, de a kezemben is úgy beszélek, már azzal kommunikálok valamit. Már azzal azt mondom nektek, hogy én lehet-e beszélek, de van, ami fontosabb, mert vagy várok egy hívást, vagy rá kell néznem valamiért, és ez fontosabb, mint ti vagytok, és ezért aztán itt van a kezemben. És ő rendszeresen elmondja egyébként azt, hogy ha elmész egy megbeszélésre, ne radd ki az asztalra a telefonodat. Még ha válsz egy fontos dolgot, akkor se radd ki. Lefordítva sem, mert attól is, hogy akkor is azt kommunikálod a másik felé, hogy figyelj, veled beszél, de nem vagy olyan fontos, mint az, ami itt van előttem. És tudunk ilyenek lenni Istennel. Tudjuk azt sem Istennel, hogy azt mondjuk, hogy Uram, neked szolgálok. De azért a mammon ki van előttem. És nem feltétlenül csak a telefon, hanem bármi más. Nagyon könnyen Istennel helyezünk dolgokat, miközben azt mondjuk saját magunknak is, hogy én most Istenre figyelek. Uram, itt vagyok előtted, de közben ki van rakva a telefonom ide az asztalra. Biztos, ami biztos. És mennyire könnyű félrevinni saját magunkat ezzel, hogy azt mondjuk, hogy szolgálok, de nem azt teszem igazából. És ha belgondolsz, bizonyos szempontból ezzel megvetjük Istent. Hátrébb soroljuk őt. Neked is furcsa lenne, nem, hogyha mondjuk beszélgetsz valakivel, és azt mondod, hogy én szeretnék beszélni veled, most olyan fontos dolgot osztok meg az életemből. Csak azt mondja, hogy aha, oké, akkor. Jó van, mondja csak. Már eleve az mit kommunikál, nem, hogy meg kell nézni a telefonját. Rá kell nézni. És ne csak a telefonodra gondolj, de hány meg hány olyan dolgunk van, amire azt mondjuk, hogy azt azért kitesszük a biztonság kedvéért, hogy lássuk. Uram, figyelek rád, de tudnod kell, hogy. És azt mondja, hogy ne így szolgáljon neki, hogy ne így álljunk hozzá. Hogy soha ne viselkedjünk így Krisztussal, hogy valami fontosabb nála. Hogy ne legyen semmilyen mammon Isten előtt. Isten eljött minket arra, hogy szolgáljunk. És Jakabnak van egy fontos figyelmeztetése számunkra, amit előbb megnéztünk. Visszalépünk oda megint. És azt mondja, hogy az igenek cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. És szolgálatra lettünk elhívva. Arra jó terméket Isten, és bizony nagyon könnyű becsapni saját magunkat. Nagyon könnyű elhitetni magunkat, hogy mi igazából szolgálunk, pedig nem azt csináljuk. Nagyon könnyű elhitetni magunkat azt, hogy hát szolgálunk, de igazából mi uralkodásra vagyunk elhívva, és sok minden mást. Nagyon sok minden módon tudjuk becsapni saját magunkat az életben. Valahogy azt mondjuk, oké, hallom Isten igéjét, csak nem igazítom hozzá az életemet. Hallom, nagyon jól is hangzik, de nincs igazán hatással rám. Nem kezdem el hozzáigazítani az életemet. És azt mondjuk, hogy élem tovább úgy, ahogy eddig. Ez nem része az egésznek, csak nagyon melegen van. Mindenki nézi, mit csinál a kezemben. Telefon helyett jó ez is, igaz? Van, aki azt mondja, hogy én szolgálom, akarom Istent, csak közben. És felhozza a felsőben csomódót, azt mondja, hogy akarom tenni, de nekem nem megy feltétlenül. Ha valahol tehetnék valamit, akkor azt mondom, hogy oké, uram, kész lennék, de hát, Laci, annyival jobb ebbe. Inkább őt küld. Szabi is, Szabi meg a másikban sokkal jobb. Uram, inkább őt használd, jó? Ne engem. Akarok szolgálni, csak hát éppen nem alkalmas számomra. Vagy azért bennünk az, hogy tehetnék valamit, de azt mondom, hogy más sem teszi, akkor most miért pont én csináljam? Más sem veszi észre, akkor most én vegyem észre, és nekem kell megcsinálnom. Nem áll ez. Majd ha valaki szól, és megkérem, hogy akkor tenni fogom, de egyébként nem, mert nem nekem kell ezt megtennem. Vagy azt akkor teszem majd, ha. Akkor teszem majd, ha sérüljön az, hogy piros fó esik. Majd, hogyha megbecsülnek eléggé, majd ha elismernek eléggé, majd ha észrevesznek engem, hogy mennyire fontos vagyok én ebben, vagy sok minden más hozzásorolunk. Vagy majd, ha elég felkészült leszek hozzá. Majd, ha elég felkészült leszek hozzá. Semmi célzás nincsen benne, persze. Akinek kell, az is érti. Nem messze, sohasem elég felkészült hozzá. Vagy hogy majd, ha nem hibázok, ilyen sincsen, mindig fogsz hibázni. De hányszor állítjuk magunkat azt, hogy majd, ha már nem hibázok, majd akkor megcsinálom. Majd akkor bevállalok ilyen dolgot. Vagy mondjuk, hogyha külön indítatást kapok erre, ennyihez gyűlölöm ezt a dolgot. Akkor valaki azt mondja, hogy majd, ha az Úr lelke indít engem, majd akkor fogom csinálni. Azért gyűlölöm ezt, egyébként tök jó lenne, ha így lenne, mert egy csomó ember azt mondja ezt alibiként, kibúvóként, hogy engem Isten lelke nem indított erre. Én azt a Bibliában pont olvastam, és ezt mondta az Úr igéje, hogy ezt csináljam. De, igaz, hogy pont szóltak valaki az egyik területek a felelőse, hogy beszeretne vonni ebbe a szolgálba, de az Úr lelke nem szólt hozzám. Tehát mi nem ment meg egy, tényleg ez a vörös szakálú, félkező, féllábú, féleszű ember az ajtómban, azt mondva, hogy Isten azt mondta neked, hogy. És akkor azt mondjuk, hogy ezért még Isten lelke nem szólt nekem. És vannak ilyen kifogások. És közben azt mondjuk magunknak, meg másoknak is, hogy én kész vagyok szolgálni. Csak még nem volt mit, nem volt hol, vagy nem volt hogyan. Szóval ne akarjuk becsapni magunkat. És hogy nagyon jól mondja Jakab, hogy legyetek a cselekvői igények, és ne csupán hallgatni, nehogy becsapjátok magatokat. Annyira könnyű eltetni magunkat, hogy mi kész vagyok erre. Mert a szolgálatnak egyébként van egy nagyon fontos hatás az életünkre nézve. A szolgálaton keresztül sokkal inkább meg fogod tudni ismerni Istent. Sokkal jobban fogod őt látni. Ahogy elkezdesz szolgálni, új oldalait, új aspektusait ismered meg Istennek, és sokkal mélyebb lesz a kapcsolatod az Úrral. Gondoljatok vissza, hogyha vettek már részt akár egy istentiszteletvezetésben, akár az első dicsőítésben, akár az első háti csoportvezetésben, akár az első alkalom, amikor megkértek, hogy olvasd fel hangosan, vagy egy Bibliában egy igeverset, amikor először hangosan imádkozott gyülekezet előtt, vagy sohatnék egy csomó dolgot. Mennyire izgultatok, nem? És amikor ilyen van, akkor mit csinálunk előtte? Imádkozom, mint az állat. Uram, segíts kérlek, fogalmam sincs, mit fog mondani, hogyan fogom mondani, Uram, kérlek, hogy segíts ebben. Amikor 8. alkalommal kérlek, imádkozz gyülekezetbe. Jó. Nem, akkor már rutinból megy. Nem baj, az a rutinból megy. Csak hogy mennyivel komolyabban kapcsolatunk olyankor Istenhez. Én emlékszem arra, hogy mentünk el Balatonszemesei ifjúsági konferenciára, 90, nem tudom hányban, nagyon régen, még a régi imaház volt, és valamiért nem akkor is egy dögmelák voltam, azt hitték, hogy én idős vagyok, pedig nem 10 pár éves, nem 16-7-8 éves lehettem. És mentünk oda, és a szombaton este, valamiért azt hitték, hogy nekem kell mondani, oda hozzám a gyülekezetben az egyik előjárás, mondta azt, hogy holnap reggel vezetném egy érzim alkalmat. Tudni kell ehhez azt, hogy a pápai baptista gyülekezet egy nagyon nem tradicionális gyülekezet. Tehát olyannyira nem, hogy nem is volt ilyen reggeli ima alkalom a gyülekezetben. Meg semmi egyéb ilyen formaság nem volt, nem érdezett. Nem is ismertem, hogy kell ezeket csinálni. Nem baptista háttérből vagyok, a Honvédségben lettem hívő, ott értem meg. Úgyhogy fogalmas volt ezekről. És azt tudtam, hogy a szemes gyülekezet pedig akkor, lehet, hogy most is, de akkor még inkább ilyen nagyon, nagyon tradicionális gyülekezet volt. Én azt tudtam, hogy mi az, hogy reggeli imaalkalom. És hát olyan gáznak éreztem azt, hogy megkérdezem a házigazdát, hogy mi az. Úgyhogy elkezdtünk beszélni, és kérdeztem, hogy na és hosszú az zajna nálatok, hogy reggeli imaalkalom, csak hogy jól tudja, hogy ne összekeverem azzal, hogy nálunk mi a szokás. És akkor így kezdték, pardon, hát ahogy mindig szokott tartani, hát igen, nem végig is mit, csak hogy nehogy gondolni. Ja, hát mond valamit az alkalomvezető, meg imádkozunk együtt, hát jól szokott lenni. És akkor így, hát sokkal nem voltam közelebb. És emlékszem arra, hogy egész éjjel én készültem, szerintem összeértem 3 prédikációt arra az 5 percre, és mindent bújtam át, és akkor egész éjjel fenn voltam, és a másnap reggel kiültettek, meg volt még régen ez a magasabban ülsz, kis padocska, előtte a szószék egyéb. Ott ültem, ment az ének, és mondom, már csak délig énekelnénk, és elmaradna. Most meg valami történne, hogy ne kelljen megszólalni, és reggel 9-kor. Fogalmas is, mit mondtam. Meg sem vettem kérdésnek is, hogy jó volt-e vagy sem, nem is érdekel, csak legyek már túl rajta. De én annyit nem imádkoztam életembe előtte sohasem, mint akkor, azon az éjszakán. És a végén úgy jöttem haza az alkalomról, hogy Uram, a legjobb az éjszaka volt. Persze utalva már megkönnyebbült voltam, de annyira jól beszélgettem Istennel. Annyira jó volt az egész, hogy ráfigyeltem. Szerintem szörnyű lehetett, valószínűleg egy nagyon mély nyomot hagyott az ott a gyülekezetben is, mert utána aztán próbáltak nem elkerülni, érthető módon. Tudja, hogy nagyon gyorsan is beszéltem, hiszen az jó szokásom. De hogy nekem mennyire jó volt az időszak Istennel, azt nehéz másként leírni, de csak az, hogy felemelő volt, hogy Istennel lehetek. Az, amire készültem, az nem volt az, de Isten győzött tölteni, az igen. És igazából az, amikor készülsz a szolgálatra, az Isten mélyebb megismeréséhez fog elvinni. Nem arra van szó, hogy Isten nem ismerted előtte, hanem sokkal mélyebben, sokkal másként fogod megismerni. Ahogy elkezdesz szolgálni, ahogy feljönnek a nehézségek, feljönnek az akadályok, elkezdesz jobban figyelni Istenre. Elkezded jobban megérteni azt, hogy Krisztus mit és miért mondott, hogyan érinthette őt az, hogy, és így tovább. Jobban tudsz készülni a dolgokra. Amikor mondjuk készülsz egy alkalomra, akkor imádkozol, keresed, hogy mivel szolgálj, imádkozol adott személyekért, jobban megmarad benne az anyag, amire készültél, és így tovább. Gyerekmunkások mondták pár hónap ezelőtt, hogy van, hogy többet tanulnak a gyerekmunkás alkalomból, mint abból, hogy itt vannak fent. Nem azért, mert itt fent olyan rossz lenne, hanem azért, mert hogy annyira mélyen mennek bele, hogy egyszerűen felépíti őket az, ahogyan készülnek az alkalomra. Szóval nagyon hasznos tud lenni a szempontból a készülés, és közben arra sem felkezdünk el, hogy Jézus a János 13-ban milyen példát adott a lábmosáskor. És ki is hangsúlyozza, hogy figyeljetek, én vagyok a mester, és ha én a mester ezt teszem, hogy készül, hogy mások lábát megmosni, a legalantosabb feladatot elvégezni, akkor mennyire inkább tartozhatok ki, és ezzel szolgáljátok egymás felé. Hogy ilyen módon lépünk a másik felé. Az tehát nem kérdés, hogy Isten ránk bízta a szolgálatot. Szolgáljunk egymás felé. A békeltetés szolgálatot is többek között rám bízta, ugye? A szolgálat az alapvető feladatunk. Ugyanakkor nem mindig jut eszünkbe a felhőtlen öröm, a nagyszerű boldogság, meg a kimagasló tevékenységnek a körvonala, amikor szolgálatra gondolunk. A munkánál is az szokott lenni, ugye azon bennünk, hogy menni kell dolgozni, hétfő van. És akkor olyan húzzuk magunk utána az egész hétnek a terhét, hogy mi minden kell még csinálni a hét folyamán. És néha benne van a szolgálatban is az, hogy ilyen nehézé tud lenni. De néha halljuk azt embertől, nem, hogy az én munkám a hobbim. És mennyire jó hallani, az én munkája a hobbija. Mi lenne, hogyha a szolgálat az olyan lenne, ami neked a lelki hobbid is? És tudod, igazából nem kell hozzá sok minden. Tegyél csak hozzá az ajándék alapú szolgálat. Amikor azt teszed, amire ajándékod van, amire elhívott téged Isten, amit el akarod végezni. És ilyen szempontból akarom azt kihangsúlyozni számotokra, hogy mi a te ajándékod? Ismered-e, hogy mi a te lelki ajándékod, mi a te lelki alkatod? Mert akkor abban vagy benn, akkor örömet fog okozni számodra a szolgálat. Akkor feltölt téged, akkor elméled a kapcsolatod Isten, és akkor felé fogsz haladni. És nagyon és nagy szeretés felbátorít arra téged, hogy még inkább részt vegyél abban. Az 1 Péter 4.10-ben ezt olvassuk, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljátok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Hogy amilyen ajándékod van, hogy te azzal szolgálj. Benne az, hogy azt ne csak elrejteges, hanem azzal szolgálj is, de hogy annak megfelelően csináld, és akkor az téged előre fog vinni. Ez nem azt jelenti, jól értsétek, hogy akkor nem ez benne a nehézség. Nem azt jelenti, hogy hát most neked a tanításra van ajándékod, akkor nem is kell soha készülnöd semmit sem, csak kiállsz, és egyből mindent mondasz. Nem azt jelenti, hogyha te a dicsítésben szolgálsz, mert neked arra van ajándékod, akkor neked soha nem kell próbálnod, vagy gyakorolnod. Kérdez meg az enyészeket, hogy hány... Ott van ez. Vagy kettő, egy másokat, nem mondja, hány éve kellett, hány éve zongorázva, hány éve hegedőz. Hogy mennyi, hány szokát ugyanazt a futamot eljátszani, meg begyakorolni meg egyebek. Hogy mennyi idő kell hozzá, rengeteg idő. Csak hogy mégis más lesz. Mégis valami teljesen más formát vesz az életedben. Teljesen másként fog te rád is hatni. Szóval nem azt jelenti, hogy nem menne nehézség benne, de hogy téged is, és a többieket is sokkal inkább fogja építeni. Csak ugye ez megint csak kell az, hogy ismerd, mik az ajándékait. Hogy tudd, mik azok. Ha már mondtam ezt az MCD-s felmérést, akkor add hozzá kellettek két példát, vagy két dolgot abból, ami általában a leggyengébb szokott lenni minden közösségben. Két ilyen pont, az egyik az, hogy örömmel végzem gyülekezeti feladataimat. Mennyire igaz rád az, hogy örömmel végzed gyülekezeti feladataidat? Nem kell most hangosan válaszolni, csak gondolj bele, hogy amikor hogy nézel rá összességében, akkor mennyire tölt el téged örömmel az? A negatív rekord a gyülekezetekben, amiket láttam eredményeket, nem láttam minden kérdés a gyülekezetét, az a 2. Ez ilyen nem 1-től 100-ig való lista, mert 110 pontot is el lehet érni benne, tehát nincsen zárt vége, nyitott vége, de olyan 110-115 körül van a vége fent, és nullánál indul, rájött a mínusz is el lehet érni, csak az nem sikerült még senkinek, és 2 volt a legkisebb. Gondolj bele, milyen ijesztően hangzik az, amikor gyülekezel, hogy vannak az emberek bent, hogy nem jelent örömed a szolgálat. Akarnál egy olyan gyülibe szolgálni? És egyszerűen csak abból fakad, hogy azt mondják akkor valakinek, hogy te csináld ezt, nem, csináld azt. És ő pont nem illik rá. A másik ilyen pont az, hogy tisztában vagyok azzal, milyen lelkvendéket kaptam Istentől. Ez a másik, ami a legalacsonyabb szokott lenni. És nem véletlen, mert ez a 2 egymásra hat. Amikor nem vagy tisztában azzal, milyen ajándékeid vannak, akkor nem fogod tudni megtalálni az örömet a szolgálatban. Akkor az nehézséget fog okozni. Szerintem már hallottátok tőlem ezt a mondást, ezt én nagyon szeretem ezt a mondást, de rájöttem, hogy nem helyes. Hogy ha nincs hozzá kedved, akkor csináld kedv nélkül. Mondják azt, hogy csináld meg. Ezért katona voltam 9 évig, ez egy jó működő módszer volt. Parancsnokként ez a legjobb, mondhattam az embereinek, aztán kész. Tehát ez a parancs meg kell csinálni, végre kell hajtani. Már szegény gyerekeim is hallották egy pár szor, szóval jól ismerik ők is. És önmagában egyébként szerintem jó ez a mondat, de egy gyülekezetben mennyire szörnyű tud lenni, amikor ilyenfajta kényszert akarunk rájelzni más emberekre. Hogy meg tudjuk tanulni azt, hogy mi az ajándékom, és aztán abban örömmel tudni szolgálni. Hát ez az egyik elhívás számunkra, hogy ebben megtaláljuk a magunk jövőjét. És ha már mondtam kettőt, akkor mondok még másik 3 pontot, ami nagyon fontos szerintem. Így hangzik az egyik. Egyértelműen megtapasztalom, hogy Isten az én munkámat is felhasználja a gyülekezet építésében. Egyértelműen megtapasztalom, hogy Isten az én munkámat is felhasználja a gyülekezet építésében. Hiszen múlt héten is, mert most korábban is erről volt szó, hogy erre adatott a lelkajándékot, a lelkalakatot, a képesség a talentumod. Ha ezt nem tudod megélni, akkor nem találod a helyet a gyülekezetben. akkor nem lesz a sajátod, nem lesz a magadé. Akkor nem tudsz benne előre haladni. A másik ilyen mondat, ami benne van ebben a felmérésben kérdésként, hogy igaz-e rád vagy sem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a munkámnak milyen jelentősége gyülekezetünk működésében. Ha nem vagy tisztában ezzel, akkor mennyire rossz lehet ott szolgálni, nem? Mennyire vagy tisztában azzal, hogy mi a te jelentőség a gyülekezetben? És remélem, senki nem azt mondja rá, hogy székfényező. Hogy jól sikáljam ahhoz, hogy ezt ne fényes legyen a széknek a felülete. Mert hogy nem elhívott el minket, és talán sokkal több a terve. És egy harmadik ilyen pont, aztán többet nem idézgetek a kérdésekből, hogy olyan kihívásnak érzem a gyülekezetben végzett feladatomat, amely segít növekednem a hitemben. És sokan mondják azt, hogy nem érzem olyannak. Hogy az én szolgálatom az nem okoz nekem lelki növekedést. És csak, hogy jól értsétek, ez nem azt jelenti, hogy most akkor van, ami egyébként is, van, ami meg nem. Például, amikor a takarítás, hát az hogyan okozna a lelki növekedést, igaz? Hát az nem okoz növekedést. Az egyik kedvencem a takarítás volt még pápán. Nem azért, mert mozoista vagyok, hanem azért, mert tudjátok, mit szerettem el a legjobban. Nekiálltam annak, hogy aki ahol általában szokott ülni, azért bennünk ez a fajta megrözöttség, nem, hogy többnyire ugyanarra helyről ülünk le, akkor nekiálltam imádkozni ezt az emberrel, és úgy takarította. És volt olyan, hogy mondhatják, hogy át voltak felsöpörni, ott adtunk az imáz mögött, és másfél óra múlva jöttem haza. És még nem tudom, elvészel rá, vagy sem, de nem annyira nem maradt, hogy megkérdezte, hogy mit csináltál eddig? Mondom, hát csak felsöpörtem. De eddig? És vagy így kérdezted annó. És élveztem azt, hogy söpörgettem, és hát ez nem is a porsöpörtem, csak imádkoztam. Hogy tudott okozni elmélyülést. Sajnos ez mostanában nem annyira erős bennem, most már igaz, hogy gyorsan vagyok már végül, hogy menne kell tovább csinálni más dolgot, de hogy jó volt, építő volt, épített engem az, hogy éppen azt csináltam. Hogy bármilyen szolgálat tud olyan lenni, ami segít növekedni a hitemben, ami előre visz engem. És onnan ez egy kis példatörténet, azt hadolvasan fel számotokra, ami remélem, hogy nem húzom be túlzottan az időtöket, de valószínűleg sok a számára jó ismerős történet. Az állatok iskolája az a címe. Egyszer volt, hol nem volt, összegyűltek az állatok, és így szóltak. Alapítsunk iskolát. Majd azt tették, amit az állatok szoktak olyankor tenni, amikor iskolapításra adják a fejüket. Szakértői csapatot állítottak. Ez nem azt jelenti, hogy akkor a magyar politikában állatok vannak, de mindenki azt az előbb, amit akart. A halat, a madarat, a nyulat és a mókus bízták meg a tanterv kidolgozásával. A szakértő egyeztetésen a hal amellett kardoskodott, hogy a legfontosabb tantárgy az úszás. Okay. A szakértői egyeztetésen a hal amellett kardoskodott, hogy a legfontosabb tantárgy a lassú úszás. A madár ragaszkodott ahhoz, hogy a leglényegesebb készség a repülés elsajátítása. A mókus pedig kijelentette, hogy szerinte az állatok iskolájának egyetlen értelme nem más, mint hogy ő mindenkit megtaníthasson fára mászni. A tanterv kidolgozása során megegyeztek abban, hogy az iskolába beérkező minden állatnak kötelező minden tantárgyat elsajátítani. Az eredménye következő lett. A nyúltól, aki egyébként világ első útásban, hiszen egyetlen állat sem érte utol, elvárták, hogy madárként repüljön. A szakértők felvitték egy fa tetejére, és ráfarcsoltak. Repülj, nyuszi! A szegény állat egy bátor ugrással elrugaszkodott, és lezuhant. Minden négy lábát eltörte, és olyan súlyos agyrázkodást kapott, hogy sosem épült fel egészen. Attól kezdve nem tudott többé futni sem rendesen. Ezért aztán futásból csak kettes kapott. Bezzeg repülésből. Bukás helyett hármasra osztályozták, mert néhány rövid pillanatig azért a levegőben volt. És a szakértők igen elégedettek voltak magukkal. A madár világás volt repülésben. Ugyanakkor a tanterv megkövetelte tőle, hogy megtanuljon üregeket ásni a földbe, ahogy azt a nyúl teszi. Minden tőle tehetőt megpróbált, csak sajnos nagy igyekezetében eltörte a csőrét. Meg a szárnyait. És a lábát is. Nem tudott többet repülni sem, így hármas kapott ötös helyett. Lyukásos tantárgyból pedig szintén közepesen jutalmazták az erőfeszítéseit. És ez így ment minden egyes állat esetében. Kitaláljátok-e, hogy ki érte a legjobb eredményt az iskolában? Az agyatlan medúza, aki a maga izgő mozgó módján minden elvárásnak eleget tudott tenni. Már bizonyos mértékig. Amikor leugrott a fáról, akkor is nem tört el egyetlen csontját sem, hiszen egy csontja sincs. Agyaszkodásan szenvedett, hiszen agya sincs. Elég az hozzá, hogy a bizottság nagy büszkeséggel kihirdette, a medúza lett az osztály első. És persze egy kis vicces történet, de hogy benne van az, hogy nagyon könnyű sérüléseket szenvedni a gyülekezetben akkor, ha nem az ajándékait szerint szolgálsz. Nagyon könnyű eljutni arra pontra, hogy hogy fájdalmakat szenvedsz el, sérüléseket, megbántanak másokat, beszólnak, hogy hát mi ez a munka, mi az a dicsőítés, nem? Már három hang is hamus volt. Nem tudom, csak mondom, hogy fogalma sincsen. Felső ismerem a hangukat. Vagy hogy az igazításban azt rosszul mondtad, mert az igazából a pseudo-MI, az nem úgy kell mondani, nem úgy kell fordítani, mert különben is az nem is Augustus alapban volt, valóban nem abban. És akkor lehet, kapsz egy ilyen kis jó kijelzést, és hogy megmossák a fejed. Vagy csomófajta más módon kaphatsz bántásokat másoktól. Ne is félre, amikor az ajándékot szerint szolgálsz, akkor is kaphatsz sérüléseket, meg fájdalmakat. De ha nem a felett öröltem vagy, akkor ezt csak tönkre mész. Eltörik a szárnyad, a csőröd, meg a lábad benne. Vagy agyrászkodást kapsz. Ez fontos megjegyezni mindenki számára egyébként, hogy már hallottuk be múlt hétfőn is, hogy a hassal szemben az agy nem jelzi, ha üres, vagy a fej nem jelzi, ha üres. De hogy, tehát, hogy nagyon könnyű sérülni egy csomó dologban, nagyon könnyű defeteket kapni. És emiatt is fontos az, hogy tudj az ajándékot szerint szolgálni. Jézus hív minket a szolgálatra, hív minket arra, hogy vegyük fel az ő igáját. De azt is mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerint vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketetnek. Mert az én igám boldogít, és az én térem könnyű, vagy a nyűrűséges, attól függ, melyik fordítás. Jézus nem azt mondja, hogy vedd fel az ő igáját, és szakadj bele. Nem arra hív, hogy gebedj bele abba, amire hisz téged. Hanem az, amit veled tervez, a te ajándékod, a te lelkialakodod szerint, az valóban lehet könnyű, és a nyűrűséges, és nem megterhelő, és lehet boldogító. És ő ilyen szolgálatra hív el minket. Arra, hogy ezt felismerjük, ezt tudjuk, és ezt megéljük. És az, hogy ez valóság az életünkben, hogy az igája boldog, itt az ő terhe könnyű, ahhoz arra van szükség, hogy tudd, hogy milyen ajándékot adott neked, és azt szerint kezdj el szolgálni. És nem az lényeg ennek, hogy eldítsek egyvel, hogy ha nekem milyen ajándékom van, be, nekem három, neked csak kettő. Nem ez a cél az egész, hogy most ilyen módon megtalálod, csak az, hogy csak egy, hanem az, hogy ezt meg tud élni. És közben tud építeni a közösséget. Közben tudj mások hasznára lenni, hiszen ugye arra beszéltünk, hogy gyülekezet az a egymás értéje, egymás segít, egymás támogatja. Szóval éppen ezért kell kérnünk Istent arra, hogy segítsen meg is vennünk az ajándékainkat, hogy lehessünk azzal a tisztában. Hogy tudjuk, hogy melyik ajándék mire adatott, és hogy keressük azt, hogy olyan fejlődhetünk azokon a területeken. Felismerd azt, tudod, hogy mire való, és abban fejlődhess. És akkor az ajándékok, csak még röviden azt mennem, akkor hosszan húzom az időt, azért vannak, hogy a megajándékozott használjon vele. Az Ekkodős 12.7-ben olvasunk erről, hogy a lélek megnyilvánása az adatja, hogy használjunk vele. Nem arra, hogy dicsekedjünk vele, nem arra, hogy építsük a másik javát, szolgáljuk vele. Aztán a másik pont, hogy azok arra szolgálnak, hogy a gyülekezet is épüljön. Ja, igen. A gyülekezet is épüljön belőle, vagy másik fogalmazza, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Hogy erre kaptuk az ajándékokat, hogy építsük egymást. Amit én tudok, azt megosztam veled, és amit te tudsz, azt megoszt velem is, hogy egymást felépítsük Krisztusban. És a harmadik, hogy a használatoknál a legfőbb szempont, hogy szeretetben használjuk. Megint. Ennyi oda. Hogy szeretetben használjuk őket. Ja, az 1.13 nagyon jól leírja ezt. Miért fontos, hogy az olyan a célunk vele, hogy a szeretetet kifejezzük, mint az építjük a másikat. És ahhoz, hogy felfedezd az ajándékodat, ahogyan azt megtörténik, hogy felfedezd az ajándékodat, és felismered azt azokat, hogy Isten oda helyezett az életedbe valamit, úgy haladsz igazából előre. És rájössz arra is, hogy nem te választottad az ajándékodat. Hogy nem te értél el valamit. Az ajándék az Isten ereje által működik benned. És mindig vannak ilyenek, hogy Uram, valami különleges, azt kérlek szépen, jó? Valami lelket megkülönbözetése, hú, az nagyon jól hangzik. Nyelveken szólás. A magyarázat még tudtébb, azt még kevesebb ember csinálja. És akkor bennünk van az, hogy de jó, hogy jó, démonok kiűzése, ha-ha-ha-ha. Rettegen démon. Tehát néha bennünk van az, hogy ilyen el, és máskor dolgok van az, hogy hát, vendéglátás, na jó. Megint etetem az embereket, adakozás ajándéka, a csodálva is. Tehát, hogy néha így meg, hogy azt mondjuk, hogy akkor azok ilyen negatívak, amikor beszélgetek emberek, hogy mikor éppen valakinek az adakozás ajándéka van, akkor látom, hogy mekkora örömet ad számára az, hogy segített másoknak. Amikor akik a vendéglátás az ajándéka ott van az életében, akkor annyira jól látni azt, hogy alig várja már, hogy fogadjon embereket. Az egyik félnek úgy jön be az egész, hogy te jó, hogy jön hozzánk valaki, kiket a házat háromszor. A másik úgy, hogy kiszedek, hogy mi az a ház, de jó, hogy jönnek, de jó, hogy betoppoltatok ide hozzánk. Éppen összeszartam magát a gyerek, és mosom ki a fenekét, de miért egy nyugodtan? És akkor mondja, hát jó. De akkor is, hogy teljesen másként áll hozzá az adott személy. És fontos az, hogy láss, hogy mi a ajándékod, mert akkor neked azt fog örömet okozni. Akkor azt lesz téged boldog, hogy de jó, hogy elhívhatok valakit magamhoz. De jó, hogy szolgálatok, éppen segíthetek. De jó, hogy járhatatok másokat. De jó, hogy segítettem azt az idős embert. Másik meg azt mondja, hogy oda megyek az a hajtalan, az olyan büdös. És benne van ez a pakliba, igen. De akkor az nem az ajándékod. Csak hogy lásd, hogy mi az ajándékod, és azt szerint szolgálj. Azzal haladj előre. Hogy olyan módon tudjál szolgálni, akár a közösségben, akár máshol. De tud így építeni a gyülekezetet. Mert hogy erre hív el minket Isten. És akkor megtapasztaljuk ezt, hogy mi a mi lélektől kapott ajándékunk, akkor nem kevesebb dolgot éltünk át, mint az, hogy Isten működik rajtunk keresztül. Isten használ minket. Isten ereje munkálkodik általunk. Nem mi irányítjuk, ő teszi ezt, de azt nézd meg, hogy ő tud engem használni. És tudod, ennél kevésebb dolog van a világon. A megváltás az az. Nagyon kevés más olyan dolog, ami jobb annál, mint amikor Isten tud téged használni. És erre hív minket. És tudjuk, mi a legjobb ebben? Amikor ezt megéled, akkor az elkezdi a másik embert is, meg téged is úgy Isten felé fordítani, hogy elkezdünk hálás szívvel lenni az Úr felé. Hogy ilyen módon fordulunk ő hozzá. És hogy hadd hozzam újra a már jól ismert igeverset elétek, a létek az igének a cselekvő is, ne csupán a hallgatói. Azért, hogy benne csapjátok magatokat, mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, akkor olyan az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, és megnézi magát ugyan, de elmegy, és onnan el is felejti, hogy mit látott, hogy milyen volt. De ha te ezt a szabadságnak a tükrében teszed meg, és úgy látod meg, hogy Isten mire jó teltél, és milyen ajándékot adott számodra, akkor nem feltétlenül hallgatója, hanem tevékeny megvalósító leszel annak. Mert elkezdesz ajándékot szerint szolgálni. És az, boldoggá fogja tenni a te életedet is, meg a melletted levő másik ember életét is. És éppen ezért, amire akarok benneteket hívni, nem most, hanem mostantól gyülekezetnek az életében, az egyszerű dolog a lelki ajándékoknak a feltérképezése. A következő hónapokban erről lesz majd szó, nem feltétlenül vasárnap, hanem különböző formában és módokon. Azért, hogy tudd, hogy milyen ajándékod van, hogy az mit jelent, az hogyan tud szolgálni, és hogy hogyan tudjuk egymást építeni gyülekezetben. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük neked, mindenható Istenem, az, hogy te elhívtál minket arra, hogy szolgáljunk. Tényleg, hogy másfél ezerszer is elmondtad az igében a különböző fajta módon, hogy mit jelent a szolgálni, mit jelent a szolgálat, de még inkább, Uram, hátat rendezetve kész voltál arra, hogy te szolgáltál felénk. Szolgáltál felénk azzal olyan módon is, hogy éppen megmosdottad meg egy lábát, de még inkább szolgáltál felénk azzal, hogy te kész voltál meghalni a kereszten a mi bűneinkért, és te feltámadtál. És Uram, mi szeretnénk erre válaszul azt mondani, hogy Uram, itt vagyok én is, akarom látni, mire hiszel, akarok benne lenni abban a szolgálatban, mire te elhívtál engem, akarok benne lenni a te munkádban. Akarok lenni, Uram, az eszköze annak, hogy a te nagyságod, a te lelkednek az ereje, az megjelenjen a gyülekezetben azáltal, ahogyan szolgálunk egymás felé, ahogyan építjük egymást. Uram, kérlek, hogy használj minket egyen-egyenként ebben. Segíts nekünk látni az elhívásunkat, segíts nekünk, Uram, megélni és fejlődni abban. Aztán ilyen módon egymás felépítve egyet tudjunk előtted lenni és téged dicsőíteni. Hogy Uram, ezt az örömet megéljük a szolgálatban. Amen.